Te benned bíztunk elejétől fogva. Kedves hallgatóink, a Református Egyház fél óráját hallják.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Fekete Ágnest, az adás szerkesztőjét hallják. Nemrég találtam a világhálón egy oldalt, amelyen olyan emberek cseréltek tapasztalatot, akik panellakásban laknak. Elgondolkodtam, milyen fontos is az embernek, hogy közösséget érezzen olyanokkal, akik hasonló helyzetben vannak, mint ő. Régen nem volt szükség oldalakra a világhálón, hanem egy falu tagjai maguk között átélték, hogy ők ugyanahhoz az otthonhoz tartoznak. Mára azonban sok minden megváltozott. Sajnos kevés már a hagyományos vidéki közösség, ahol mindenki ismerte a másik nagyapját is. Egyre többen kényszerülnek városokba, ismeretlen emberek mellé, szűk, kis, lakótelepi lakásokba. Az emberi találékonyság persze mindig igyekszik megoldást keresni, egymással kapcsolatot teremteni. Ennek módjairól mesél most egy lakótelepi lelkész, Sós Kúti Zoltán. Ő egy olyan lelkészekből álló csoport tagja, akik kifejezetten a lakótelepi lakásokban élőkhöz szeretnének szólni. Jövő vasárnap, július 4-én ünnepli a Rákoskeresztúri Református Gyülekezet templomának 10 éves fennállását.
Itt is egy gyönyörű falusi kultúra volt, szlovákok, németek, gyönyörű vályokházak. Ez egy falu volt, Rákoskeresztúr. Legyalulták az egészet, egy élő kultúrát. Itt is egy hosszú telek volt a templom helyén, egy parasztházzal. Lett egy új lakótelep, de azért azt se felejtsük el, hogy lakást kaptak az emberek, akkor, amikor a népesség mondjuk a 70-es években döntően növekedett. Tehát ezeket az embereket a faluból városba áramló rétegeket nyilván a gyárak miatt, a megélhetés miatt el kellett valahova szállásolni. Panelgyülekezeteket azért nevezzük panelgyülekezetnek, mert tradíció nincsen, ahol létrejönnek. Jól lehet, vannak tradicionális hátterű emberek, de alapvetően a cél az egyháztól elidegenedett emberek megszólítása a panelban. Egy új gyülekezet, ahogy elindul, annak egy egész más varázsa van, mint amikor egy régit akarunk megeleveníteni. Tehát egyrészt nyilván ez kapcsol össze bennünket a gyülekezetnek az újszerűsége, tehát hogy a semmiből jöttek létre gyülekezetek, ami óriási dolog, és a stílus.
Mi jellemez egy panel gyülekezetet, ami egy, hát mondjuk kicsit tradicionálisabb gyülekezetet, nem?
Ma eltér a különböző gyülekezeteknél az összetétel, de alapvetően a panel gyülekezetekben van egy nagyon nagy olyan réteg, akiknek nincs egyházi háttere, tehát teljesen a semmiből jönnek, nulla egyházi múlt, fogalmuk nem volt, amikor beléptek itt, mit kell csinálni, hogy kell csinálni. És ezek az emberek egyrészt idegenül mozognak elsőre ebben az egyházias létben, és kicsit marad is ez bennük. Ugyanakkor viszont valami olyat hoznak bele, ami nagyon megfrissíti az egészet. Tehát ezek nagyon friss gyülekezetek, és tele van mindegyik megtérésekkel, gyönyörű történetek. Egyébként nekem az a vélemény, hogy minden gyülekezet életéből a legfontosabbak a történetek, hogy milyen történeteket hordozunk egy-egy család, egy-egy ember életében. A lakótelepen is sokféle réteg van, de az biztos, hogy döntően százalékosan sokkal nagyobb a magányosok és a családi krízisben élők száma a lakótelepen, mint bárhol máshol. Nyilván, ha egy belvárosi vagy kertvárosi gyülekezettel hasonlítom össze, iszonyat szegénység van. Most gyülekezeti hétvére készülünk, tavaly 80 fölött voltunk, most 65-en leszünk, és a 65-nek a fele nem tudja kifizetni. Pedig Mátraháza nem olyan drága azért világi viszonylatban. Tehát olyan fajta szegénység van az emberek között, hogy teljesen tehetetlenek egyik napra a másikra élnek. Olyan gyülekezeti tagjaink vannak, akik vajas kenyeret tesznek, semmi mást. Éppen ezért a diakónia meg az egymás segítése nagyon fontos, hogy ne csak beszéljünk, hanem csináljunk is valamit. Működik ez nálunk, nagyon spontán, nagyon nagy szeretetben. Nálunk a specialitás egyrészt a családiasság, a közösségi jelleg, ami megragad mindenkit, aki itt van Isten tiszteleten, vagy bármilyen alkalmon, házi csoportban, biblia órán, ifjúsági órán. A másik pedig, hogy a lelki gondozáson keresztül jönnek emberek, tehát itt kapnak valamit, legalább megértést tőlem, vagy a gyülekezeti tagoktól. Ma egy panel gyülekezetnek mindenképpen lelki gondozó gyülekezetnek kell lenni. A lelki gondozások száma legalább annyi, vagy több, mint amennyi szerint bármilyen alkalmon igét hirdetek. Tehát itt most például körülbelül 70 olyan gyülekezeti tagom van, akivel valami fajta lelki gondozói folyamatban benne vagyok. Ez ahhoz képest, hogy 130 szolgáljának a templomba elég húzós.
Egy panel gyülekezetben hogyan kell hirdetni az igét? Feltételezem, hogy egy picit más módszerrel kell megszólítani az embereket.
A teljes életükre nézve segítséget adunk, tehát, hogy hogyan kell élni, hogy hogyan osszák be a pénzüket, hogy segítsünk a családi válságaikon, hogy melléjük álljunk a munkahelykeresésben. Tehát a lelki pásztor egy panel gyülekezetben nem engedheti meg magának, hogy csak prédikáljon, vagy csak hittanórát tartson, hanem egy ember életét egészbe föl kell válni, és nyilván ez visszatükröződik az ige hirdetésen. Ez ma mindenhol érvényes, de itt sokszor ottan fontos, hogy az emberek életével szorosan kapcsolódó alkalmazást kapjanak. Itt keresztúron legnagyobb kérdések a munkanélküliség, a szegénység, a családi krízisek, a betegség, a depresszió, a kábítószer. Na most ezeket nem szájbarágósan, de nyilván érinteni kell, és olyan válaszokat kell adni a Bibliából, ami utána az alkalmazható az ő életükre. Amikor ide kerültem, jött egy anyuka, 3 kicsi gyerekkel, és kenyeret kértek, mert nem volt mit enniük. Itt laktak egy panelházban, aztán megismertem az életüket, hajléktanok voltak, és abból vergődtek föl ritka történet, hogy végül lakásuk lett. De beléptek, elkezdtük szeretni őket. Féltek nagyon a gyülekezetű, 1 évig nem is jöttek semmilyen alkalomra, csak bejöttek a gyerekekkel beszélgetni, próbáltunk anyagi segítséget adni, étkezésben segíteni, bíztatni őket. Tehát az anyuka akkor ott tartott, hogy megüli magát, és vége az egésznek, nem bírja tovább. És aztán az életük sok-sok hegymagassággal és mélységgel együtt, tehát nem volt egyenes ez a dolog, de ma ott ülnek minden vasárnap a templomban, a gyerekek konszolidáltan szépen öltöztetve járnak egy egyházi iskolába, óvodába jár a másik 2 gyermek. Megkereszteltem az anyukát, apukát, gyerekeket. Nagyon szép volt egy vasárnap, ez az anyuka kiállt az Isten tiszteletben, és elmondta a történetüket, és úgy fejezte be, nagyon egyszerű emberek ők, és nagyon tetszett ez a befejezés, szóval szeretném, ha mindenkinek akkora hite lenne, mint nekem. Na most ez úgy viccesen hangzik, de olyan szép volt az, ahogy ő ezt mondta, meg teljes meggyőződéssel, hogy ő itt kapott valamit. Ilyen történetem csomó van, és csomó rossz történet is van, aminek rossz lett a vége. Rengeteg házassági krízis, gyereknevelési krízis, magány, hogy Magyarország iszonyat nehéz helyzetben van lelkileg, társadalmilag, anyagilag, közösségileg, csak ez valamilyen szinten itt koncentráltabban töménye. Már csak attól is töményebben jelenik meg, hogy itt 30 ezer, 45, iszonyat sok ember él. Mondjuk egy kertvárosban ez úgy eloszlik. Meg itt nem lehet elbújni, az ember hallja a szomszédjait. Már az is érezhető a kerítésben, még ki sem mentem, és hallom a káromkodó embereket itt, akik ülnek a templom előtt a padon, nagyon csúnyán beszélnek, iszonyatos népek, de mindig köszönök nekik szeretettel. Tehát próbálom úgy felfogni, hogy nem rám zuhant a hideg kint, hanem viszem a meleget. És azért ez más. Én mindig imádkozom a lakótelepére, hogy végsétálok a lakástól idáig, az 8 perc. Az alatt találkozok emberekkel, tudok érte imádkozni. Tehát én szeretném ezeket a paneleket szeretni. Akkor is, ha nehéz. Mindig örülnek a templomba járók. Fú, már milyen sokan vagyunk. Tiszteletes úr, te sokan vagyunk. Akkor mindig mondom, hogy testvérek, hát 30 ezer ember él itt. Mi a 130 ehhez képest? Semmi. Tehát itt nem lehet hátradőlni. Majd ha kirúgjuk a templom oldalát, akkor lehet valamit mondani, hogy hát most már kezdünk növekedni. Éveken át összegyűltünk saját örömünkre, panel lelkészek úgynevezett panel konzultációkra, saját tapasztalatainkat elmondtuk egymásnak, másrészt pedig felvetettünk témákat, amikre előadókat hívtunk, és mi magunk is készültünk, gondolkoztunk róla együtt. Ezen kívül az évközben voltak úgynevezett panel találkozók, amikor lelkészkörszerűen, mint barátok jöttünk össze, és egymást támogattuk. Én voltam az egyik szorgalmazója, hogy legyen már valami nyoma ennek a dolognak, és hát eljött az az idő, nem is tudom már, hogy érett meg ez, hogy akkor rendezzük könyvbe a tapasztalatainkat. Így több gyülekezet, Pécskertváros, Gazdagrét, Káposztásmegyer, Rákoskeresztúr, Örmező, ahol korábban szolgáltam, Sziget-Szent Miklós, ezek benne vannak a könyvben, történetek szintjén, bizonyságtételek, képek. És ez a könyv nem csak egy történet halmaz, meg nem csak adathalmaz, sőt az legkevésbé, hanem sokkal inkább egy teológiai látás megfogalmazása, mit jelent a panelgyülekezet és mi a küldetésünk felé. Sok minden benne van arról, amit átértünk. Calvin kiadó szeptemberben jelenteti meg, és reményt ad ez a könyv, egy nagy reménység, hogy nincs vége az egyháznak, hanem jöjjetek el, nézzétek meg, vannak gyülekezetek, amik élnek, ahol megtérnek emberek. Egy tradícióba gyökerezve mégis újat lehet csinálni, úgyhogy közben reformátusok maradunk.
Talán nem is hinnénk, milyen sokat mesélnek az épületek azokról a korokról, amikben készültek. Az építészet ugyanis azt fejezi ki, hogy milyen viszonyban van az ember az őt körülvevő világgal. Megdöbbentem, amikor egy 60-as évekbeli kötetben olvastam, hogy a panellakások építésével az a cél, hogy a család mint elavult intézmény megszűnjön. Nem csak, hogy ez látszik is a panellakásokon, hanem ténylegesen kitalálták, ezzel a módszerrel át fogják alakítani a társadalmat. Többek között erről is beszélgettünk Golda János építésszel.
Az építészet nem egy ilyen különálló disziplína, hanem mindenféle társadalmi tevékenységnek valamilyen lenyomata. Hogyha mondjuk egyszerűen akarnék fogalmazni, akkor azt mondanám, hogy az életünknek a formája az építészet. Tehát mondjuk az ókori, vagy még régebbi korokban az épület egy komplex emberi tevékenység helyhez kötődő lenyomata volt. Tehát egyfajta üzenet, vagy nyelv, vagy összefoglalása annak, hogy hogyan élünk, hogyan gondolkodunk, hogyan viszonyulunk a fenti világhoz, a lenti világhoz. Viktor Hugo azt mondja, hogy az épület mondjuk a gótikáig a legtöbb információt hordozta magáról az életről, az emberi létezésről. Az épületben tudták a legjobban összefoglalni mindazt a társadalmi, szellemi, eszmei és lelki tudást, ami kellett ahhoz, hogy generációk egymás után örökítsék az élet tudását. A gótika és a reneszánsz időszaka után, ahogy terjedt a könyvnyomtatás, és az tudás, az életről való tudás egyre inkább könyvben testesült meg, vagy oda ment bele, és elkezdett kibontakozni a modern individuum, úgy veszítette el az építészet ezt az elementáris drámai erejét, ami a lét alap átélését jelentette. A panel lakás és a panel ház egy ilyen ipari termék. 60-as évek, kellett a sok lakás, és akkor először párthatározatok, hogy akkor fölépítünk 1 millió lakást a kényszeriparosításhoz szükséges munkaerő számára. Megkérdezték a mérnököket, hogy hogy lehet a lehető leggyorsabban 1 millió egyforma lakást fölépíteni. Na erre volt válasz az, hogy hát ehhez ilyen nagyméretű előre gyártott elemek kellenek, igazodni kell a darupájához, tehát hosszú egyenes épületek kellenek, hogy gyorsan szerelhessék a daru, ne legyen túl sok kötöttség, tehát le kell tarolni a környezetet, és szabad, üres területre kell építkezni. Éppen akkor kapható daruknak, vagy üzemben levő daruknak a mérete meghatározta a szintszámot, hát ezért lettek 10 emeletesek. Technológia, szovjet házgyár, modern építészeti elvek, és egy ilyen lecsupuszított, végletekig kilugozott primitív modernizmus jelent meg a lakótelepeken.
Nyilván az emberi lélekre is hat ez valahogy, hogyha ilyen nyers lehatárolt, atomizált térben él.
Persze, hát abszolút volt benne koncepciózusság, de hát nem kellett külön ezt deklarálni. Maga a pártbürokrácia sem vette teljesen semmibe az individuumot, tehát ők nem is gondolkodtak egyénben vagy különbözőségben. Ők darabra. Ez a legjobban ott tükröződik, hogy típus lakás volt, és minden lakás tökéletesen egyforma volt. Ha ebbe az ember önmagában belegondol, akkor innentől kezdve nem kell további háttérideológia. Ez megtestesíti azt a végletekig embertelen, bürokratikus, állammonopolista szemléletet, amelyik egyszerűen az egyént csak mint egy végrehajtó elemet tételezi. Az építészetnek a legalapvetőbb vonatkozása az Istenhez való viszonynak a úgymond megformálása. Tehát akkor, amikor az ember berendezkedik valahol, és ez most teljesen mindegy, hogy eszkimó vagy bushman néger, és elkezd élni a földnek egy adott helyén, akkor egyrészt a környezetéhez való viszonyát tisztázza, és tisztázza a világ mindenséghez, a fölsőbb hatalmakhoz és a történelmhez való viszonyát, és ezt megpróbálja formába önteni. És ez volt mindig is az építészetnek a feladata.
Egy panellakás? Vajon miről árulkodik? Milyen viszonyunk van az Istennel?
A panellakás az elsősorban ennek a hiányáról árulkodik. A 20. századi modern tömegtársadalomban, tehát az uniformizálódott és bedarált egyén nehezen találja meg a közösségteremtésnek, a saját maga megformálásának a keretét és lehetőségét. Ez kihat az Isten képére, az Istenhez való viszonyára is, mert az annak a része, az az egész együtt fejezi ki az Istenhez való viszonyt, hogy hogy élek és hogyan gondolkodom. Ma ez egy probléma, hogy a szakralitást így külön, mint egy ilyen édességet, vagy nem tudom mit keressük, tehát az nem külön van a szakralitás, az maga a létezés, tehát az együttlét, a születés, a halál, a párválasztás egy csoportnak vagy egy közösségnek a közös döntése, Istenre találása, ez maga a szakralitás, az nem úgy külön van. Meggyőződésem, hogy az Istenhez való viszonyunk az emberekkel való viszonyunkon keresztül artikulálódik. Egy fokozatos jelenlétvesztés jellemzi az embert, elvesztette a helyet azzal, hogy kényszeresen vidék vidékről városba költöztetik, vagy deportálják innen oda, onnan ide, tehát állandóan lögdösik. De a hely az alapvetően szakrális tartalmú dolog, mert biztos helyhez kötődés adhat szilárd alapot a világmindenséghez való viszony tisztázásához. Hogyha ez nincs, ez a biztos helyhez kötődés, akkor az ember állandóan létbizonytalanságban van, és alapvetően a szorongás határozza meg a helyzetét. Azért az ember mindig hihetetlenül találékony, és mégis valahogy jelen van a saját életében, tehát mégis túlél, de mondjuk az Istent elveszti, az biztos, vagy nagyon könnyen emiatt. Ezzel párhuzamosan, mint ahogy mondtam, hogy azért az ember nagyon leleményes és mindig túlél, létrejönnek akár pont a paneles lakótelepeken viruló civil mozgalmak, keresztény bázisközösségek, mivel hihetetlen válságban van az egyház, nagyon komoly megújulási mozgalmak bontakoznak ki alulról jövően, mint az őskeresztények katakombáiban, ahol Cumtruc szinte már ebből a lehetetlen helyzetből erényt kovácsolva próbál mégis felmutatni ezek között a körülmények között is valamilyen pozitív világképet, és mégis közösséget teremt. Amikor egyetemre jártunk a 70-es években, akkor a szakmának az egy bizonyos értelemben mély repülése volt, nagyon hiányoztak a szellemi közösségek a szakmán belül is, és mi létrehoztunk egy építész közösséget, és közösen Miskolcra mentünk, oda települtünk. Miskolc akkor acélvárosként tárt karokkal fogadott minket, mert alig volt építész a városban, és fölajánlott nekünk lakást. De mivel együtt mentünk 30-an, ezért volt lehetőségünk ezt saját magunk megtervezni, és így létrejött egy paneles kollektív lakóépület Miskolcon, ahova 1979-ben költöztünk be, és ott éltünk 20 évig. Úgy gondolkodtunk, hogy közösségként viszonyulunk az épülethez, és közösségként használjuk, ennyiben felelősek tudunk lenni a saját életformánkért, és ennyiben a saját életünk, ha nem is teljesen, de bizonyos értelemben feltöltődik szakrális tartalommal, mert van mód arra, hogy közösségként újra létrejöjjön egyfajta közös istenkép. Két hetente, havonta közgyűléseket tartottunk, és minden apró cseprő lényeges, vagy kevésbé lényeges dolgot megpróbáltunk közösen megbeszélni és eldönteni. Hogyha például valamelyik családban gyerek született, akkor képesek voltunk egy közös megbeszélés alapján dönteni, és úgy volt kialakítva a ház, hogy összenyithatóak voltak a lakrészek, egy ilyen kibontható szakipari elem segítségével. Meg lehetett azt csinálni, hogy a szomszéd rovására, vagy a hasznára lehetett összekapcsolni helységeket. Tehát költöztünk, emberek, akiknek kevesebb is elég volt, összepúzódtak azért, hogy mások kicsit széjjelebb menjenek. Tehát az egész ház, mint egy ilyen igazi szociális közösség próbált működni, hogy átéljük, hogy figyelni kell a környezetre, és a döntéseket szuverén módon kell meghozni együtt, és ami nekem jó, az esetleg a másiknak fáj, nagyon mélyen oda kell figyelni a többieknek az életének a alakulására. Ezt próbáltuk meg, mindig van lehetőség. Nem hiszem azt, hogy önmagában az eszközök, vagy akár a panel, mint technológia ördögtől való dolog lenne. Tehát mindent lehet így is, meg úgy is használni.
Környezetünk, életmódunk visszahat ránk. A lakótelepi lakások szűkössége is meghatározó lehet az ember életében. Sok mindent megnehezít és akadályoz. Így lehet befolyásolni egész családok életét is. Erről mesélt Spéder Zsolt, szociológus, demográfus.
Ugye gyakorlatilag százezres nagyságrendben vannak másfél, kétszobás, meg egy plusz kétfélszobás lakások, amelyek hát nyilvánvalóan nagyon erőteljesen megszabják az embernek az életterét. Ugye ott azért három gyerekkel is nehéz élni, az egy plusz kétfélszobás ugye már arra találódott ki, hogy azért két gyerek is elférjen. Ilyen értelemben lehetséges, hogy volt egy olyan koncepció, hogy elég egységes családmodell vagy családkép fog kialakulni. Valamikor a 20-as években és sok-sok olyan társadalom elképzelés volt Németországtól Bauhaus, meg próbalakótelepek, tehát akkor elkezdődtek ezek Oroszországba is. Aztán utána nyilván megállt, mert háborúra való felkészülés következett, de ezek azért mindig ott derengenek. Az Engels a családról írt egy könyvet, hogy a családtól hogy megyünk a családtalanítás felé, tehát hogy abszolút szűkért nem vett reprodukcióra szűkül le a családi élet. élet, és hát ugye szakralitás, ahogy említette, ilyesmiről nem volt szó, mert a szakralitás az internacionalizmus volt az ő számukra, és minden, ami alatta van, az egy csökevény. Amikor ugye próbálták ezek a mosodáktól kezdve, patyolatnak, hát mi volt a patyolat, és azért hozták létre, ugye, hogy akkor ott mosassuk, mert az miért? Mert az hatékony. Azért, mert az hatékony, hogyha mindenkinek a gatyáját egy helyen mossák, vagy a ingét, mert ugye ez megint a tömegtermelés logikájából következett az egész. Hatékony, hogyha gyerekeket kiveszünk a családból, és mi tanítjuk meg őket, bölcsödéskoruktól kezdve. Tehát egy csomó, ha úgy tetszik a családnak azokat a funkcióit, amik egyrészt tényleg kikerül, az oktatását nyilván kikerül az iskolákba, de minél hamarabb és minél többet ilyen értelemben a család funkciótlanítása, ez egy cél volt, de emögött volt persze az is megint, hogy központilag mindent hatékonyabban lehet csinálni, és mindenkinek idézőjelben egyformán vagy közel hasonló standardot lehet biztosítani. Az atomizálás a célja volt a kommunista rendszernek, hogy egymással emberek ne sokat beszélnek, az a legjobb állampolgár, ugye, mert akkor csak tőlem az államtól függ, és akkor rojális lesz velem szembe, nem fog szervezkedni, nem lesz erős, nem érzi azt a közösségi tudatot maga mögött, hogy egyáltalán kimondja a véleményét. Tehát az atomizáltság ilyen értelemben az a vele járó logikája volt a kommunista rendszernek, de azért, mert ezek a lakótelepekbe hasonló élethelyzetű emberek költöztek, ezek azért mégis egymáshoz kapcsolódásokat találtak, mert a mindennapi életmódjukban, meg a életproblémáik hasonlóak voltak. És hát ez is igaz, hogy azért maga ez a fajta lakásmód azért egy demisztifikált lakásmód, tehát ilyen értelemben nem hiszem, hogy erősíteni az embernek a lelkiség irányába való, hogy mondjam, fordulását. Ugye nyilvánvalóan, hogyha nincsenek helyek, ahova oda tudunk menni, tehát ugye nem épülnek templomok is ezeken a területeken, vagy olyan közösségi házak, ahol össze lehet gyűlni, akkor azért ez megnehezíti ezt a fajta életünket.
Ön élt valaha panellakásban?
Én éltem, igen, értem. Durván egy 10-15 évig éltem panellakásban. Tehát érdekes módon pont a lakótelepen voltunk kapcsolatban egy ilyen nagy családos keresztény közösséggel, ahol sok-sok-sok ilyen mindennapi problémát is megbeszéltünk, és érdekes módon ott működött, mostani lakóterületemen kevésbé működik ilyesmi. Az jól működött, tehát mi ott szerettünk élni. Éppen emiatt volt érdekes, és ezért nem látom csak a negatívumát, mert a sok hasonló élethelyzetű ember, hogyha összetalálkozik, akkor tud egyfajta, nem is közösséget, de kapcsolathálót, vagy egymásra figyelő kapcsolódásokat ki tud alakítani. De nem vagyok biztos, hogy Budapesten egy új családi házas közeg, az biztos, hogy erőteljesebb közösséget jelent. Mert akkor jelenthet az erőteljesebb közösséget, hogyha családok, családi generációk sokassága él, és ismerjük, hogy ki lakik a másik családi házba. Miért lenne jobb az a családi házas közeg, ahol a szomszédomat nem ismerem? Tehát egy lakótelepi helyen még nagyobb az esélye találkozásnak, a libbe való bennragadásnak, mint autóval beállni a házamba, és utána kijövök autóval, és azt se tudom, hogy Veresegyházán, hogy ki lakik a szomszédomba. Hiába családi házas a környék. Minden közösség, és én azt gondolom, keresztény közösségeknél is, az lenne fontos, hogy olyasmire szerveződjenek, ami a mindennapok problémái. Az ember akkor érzi közösséghez tartozónak magát, hogyha ez a közösség olyasmivel foglalkozik, ami az én mindennapi problémához, problémái megoldásához, ha nem is útmutató, de támpontokat szolgáltat. Valami olyasmi kell, amihez én tudok kötődni, mint mindennapi ember, és hát azt gondolom a keresztény közösség képződésben is azért ez lenne igen fontos, hogy segítséget kapjunk a mai világba való eligazodáshoz.
Hallgassák meg híreinket, a következő hét református eseményeit.
Feleki Miklós orgonaművész és Kadácsi Tamara klarinétművész hangversenye lesz július 10-én szombaton 19 órai kezdettel Sukkorón a református templomban. Kátai Zoltán énekmondó előadói estjét hallgathatják meg az érdeklődők július 11-én vasárnap 18 órakor a debreceni kis templomban. Nyári kántorképző tanfolyamot tart Miskolcon a Tiszán inneni egyházkerület július 12-e és 24-e között. Középkezdés veled címmel rendezik meg július 14-e és 18-a között Szarvason a 8. országos evangélikus ifjúsági fesztivált, a Szélrózsa találkozót. a 100 éves Pestújhelyi Egyházközség július 10-én szombaton tartja hálaadó napját.
Hallgassuk meg Isten szavát Mózes második könyvének 32. fejezetéből. Amikor azt látta a nép, hogy Mózes késlekedik, és nem jön le a hegyről, összegyűlt a nép Áron köré, és azt mondták, jöjj és készíts nekünk Istent, hogy előttünk járjon, mert nem tudjuk, hogy mi történt ezzel a Mózessel, aki felhozott bennünket Egyiptomból. Előttem van egy asszony arca, megtört, kísért tekintet a széppé varázsolt frizura alatt. Kesereg az asztalunknál. Hogyan engedhette meg ezt az Isten? A férje otthagyta. Ha egy ember, aki hisz Istenben, ilyet tud tenni, összepakol és mindent otthagy, akkor nincs Isten. Elvesztette az emberét, és maga Isten vált hiteltelenné. Az ember könnyen gondolja azt, hogy ha várakozása, törődése, szeretete okafogyottá lett, akkor a mindenható is elerőtlenedett. A fájdalom gyakran mondatja ki ezt velünk. És nem ilyenkor leszünk bálványimádókká? Várakoznunk kellene, de nem tudunk. Ezért valakit vagy valamit bálványjá teszünk, azaz Isten pótlékká. A várakozó ember kísértése a bálványkészítés. Az aranyborjú történetében a zsidó népnek kellett volna megvárnia, amíg Mózes lejön a Sinai hegyről. De nem jött. Egyszerre bizonytalanná vált minden. Hetek óta nincs Mózes, itt vagyunk a pusztában egyedül. Ha nincs itt az Isten embere, talán Isten sincs itt. Mihez fogjunk, hova forduljunk? Forduljunk ahhoz, ami biztos, ami itt van, elérhető. Egyiptomi emlékeink, aranyunk van. Ha nincs Mózesünk, akkor építsünk ezekre a biztos pontokra. Arra, hogyan mi ott láttuk, hallottuk, hogy Istent imádni kell. Az ő szempontjukból a hegy lábától felfele nézve mindez nagyon logikus volt. Egyedül lét, pusztai magány, a nép lázongásának kordában tartása, Áron reálpolitizálása, járható út, a rossz érzések, a lázadók, az üllés ellen. Ne ítéljük olyan gyorsan el a nép között maradt főpap tettét, mert félő, hogy a mai főpapok és mi is ugyanezt tennénk. Földi mankók, betanult és nevelt dolgok előbukkannak a vészhelyzetben. Előttem van számos gyászoló arc. Az élet szélső pontjain hihetetlenül előjönnek a hallott, az eltanult gyászoló gesztusok, hiedelmek. Ha a megmagyarázható utat keressük, sehogyan sem fogunk Isten útjára találni. Mert az az út csak a várakozásban teljesedik ki. Miféle magyarázatot adhatunk arra a cselekedetre, amikor valaki maga elé vesz egy szép almát, amit kíván, és nem eszi meg? Azt mondjuk nem normális. Pedig Isten nagyon sok esetben így cselekszik az életünkben. Elhelyezett az édenkertben egy fát, de nem szabadott róla enni. A mai világban, amikor csábító óriás puszterek alatt száguldozunk, mindennél valóságosabb ez a kép. Azt mondani, köszönöm szépen, nem kérem. Én várok valami jobbra. Ha a dolgokra való várakozás gesztusát nem értjük, akkor csak kacatjaink vannak, de nincs kincsünk. Ha nem tudunk várni, csak bálványaink vannak, nincs élő Istenünk. Ne higgyünk korunk hízelgéseinek, hiszen látjuk a kiégett arcokból azt, hogy a pillanatok mennyire súlytalanná válnak. Lehet azonban úgy élni, hogy Isten velünk léte bizonyos, hogy fénylik az Úrhegye, hogy biztosan tudjuk, neki van szava hozzánk, és azt el is fogja hozni. Így megszépül a várakozás. Ha bálványaink kihullanak a kezünkből, ha Isten pótlékaink elmúlnak, ha elvesznek a pillanataink, akkor is lássuk azt, akire várva várunk. Ámen. Elköszön a szerkesztő Fekete Ágnes. Adásunk után várjuk telefonhívásaikat a 333 111 8-as budapesti számon és a 0630 333 111 8-as mobiltelefonszámon. Várjuk leveleiket, címünk 1146 Budapest Abonyi utca 21. Számítógépes címünk reformatusok@levele.hu. Minden nap délután 5 órától hívhatják a 201 00-11-es számot lelki kérdésekkel. A most hívható szám 333-111-8-as. Áldás békesség!
Te benned bíztunk elejétől fogva. A Református Egyház fél óráját hallották hallgatóink.